mennyi atyám, az Úr Jézus nevében adunk hálát neked az ígéretért, hogy meg van írva, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus elvégzi a munkát mindannyiunk életében, mire visszajön. Köszönöm neked, Uram, hogy ezzel a bizalommal, ezzel a reménységgel élhetjük a mindennapjainkat. Köszönöm neked, drága mennyi atyám, az Úr Jézus nevében, hogy megvan mindannyiunk szívéhez és életéhez az utad. Tudod, hogy hogyan tudsz megragadni bennünket, hogyan tudsz kiragadni bennünket sötét helyzetekből, bűnökből, hogyan tudsz megbátorítani, megerősíteni, vagy megszabadítani, hogyan tudsz egyen-egyenként személyre szabott módon vezetni, tanácsolni, erőt adni, hogyan tudsz használni felénk embereket, és hogyan tudsz bennünket használni mások felé. Köszönöm neked, Uram, hogy személyre szabottan ez mindegyikünk életére nézve megvan nálad. És köszönöm, hogy igaz az ígéret, és reménységgel tekintetünk a holnap elé, hogy mire visszajössz, Uram. Te megtartasz, és ebben a megtartatásban megvan az elkészítés is, Uram, hogy felkészítesz a veled való találkozásra. Köszönöm neked, Uram, hogy imádkozhatunk ehhez készséges, engedelmes szívre, lélekre és szellemre. A Jézus Krisztus nevében, Atyám. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Kérlek, maradjatok még fennállva, és nyissátok ki a Bibliáitokat a Máté evangéliumánál, és így fennállva Isten és az igét tisztelve, megtisztelve olvassuk el a Máté evangéliuma 15. fejezetéből, a 29. verstől kezdődő igeszakaszt. Máté evangéliuma 15. fejezet, 29. versétől olvassuk egészen a 39. versig a rész végéig. Gyermekeinket közben elbocsátjuk, és nagyon hálásak vagyunk a szolgálattevőknek, akik kapcsolódva a szülők odaszánt életéhez, neveléséhez segítik a gyerekeinket arra, hogy a Krisztus ismeretében gazdagodjanak, és jó kapcsolatok is épüljenek közöttük ezekben a gyermekcsoportokban. A barátság ugyanis Isten ajándéka az életünkben, és jó dolog, ha barátságok szövődnek az Úrban. Így hangzik tehát Isten drága igéje, a Máté evangéliuma 15. fejezet 29. verstől. Jézus ezután eltávozott onnan, elment a Galileai tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat, és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt: szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőjenek az úton. Tanítványa így válaszoltak: honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot? Jézus megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Ők így feleltek: 7, és egy kevés halunk. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. Azután vette a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek, és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 telekosárral. 4000 férfi volt, aki evett, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Ezek után elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. Amen. Foglaljatok helyet. A korábbi szakaszban a kánáni asszony történetét olvashatjuk, erről beszéltünk is, hogy a kánáni asszonynak milyen töretlen volt a hite, és mennyire nem adta fel a bizalmat Jézusban, és ennek a bizalomnak, ennek a hitnek, ennek a reménységnek jó gyümölcse lett, megtapasztalta Isten csodáját Jézus Krisztus által, meggyógyult a gyermeke. Azt mondja a Biblia itt nekünk, hogy Jézus a korábbi kenyérszaporítási csoda ugye 5000 ember megvendégelése volt, most a Galileai tenger másik oldalára megy Jézus, amiről tudjuk, hogy az egy pogányok lakta térség volt, a Dekapolis a 10 város térsége volt, ahol nagy számban pogányok éltek, többségben pogányok lakta városok voltak, és azt is tudjuk, hogy abszolút a görög hellenisztikus kultúra befolyása alatt álltak, tehát egy többistenhívő, politeista, többistenhívő gondolkodásmód, filozófia, hitvilág az, ami jellemezte őket. Báványtemplomaik voltak tömegében, a városaikban. Megtalálhatóak voltak a híres hős királyoknak a sírei, akiket szinte istenként imádtak, és megvoltak azok a templomok, amelyek a termékenység istenének és a különféle természeti erők megszemélyesített isteneinek a templomai voltak, és ezeket félelemmel imádták. Jézus a kánaáni asszonyával találkozás követően szintén, tehát egy pogány vidékre megy, jellemzően egyébként ugye a zsidók lakta területen prédikált, de ezekben a történetekben azt látjuk, hogy tett egy kitérőt, és elmegy a Istentől távol élőkhöz, akik nem az én népem voltak, így szól a Biblia, Isten így mondja, de az én népemmé lettek. Aztán azt is olvassuk ebben a történetben, hogy Jézus elment és felment a hegyre, és ott leült. Milyen érdekes kijelentése a Bibliának. Tehát nem azt mondja, hogy bement a városaiba, aztán csinált egy nagy reklámkampányt a rádióban és a televízióban, hogy itt a nagy evangélista a városon kívül a pusztában, és akkor most lesz egy nagy kampány, és itt nagy showműsor lesz, mindenkit meg fogunk gyógyítani, és gyertek, ez a szuperszónikus alkalom. Nem, egyszerűen csak leült és várt. Ilyen Jézus, ma is. Ne feledd el, hogy Jézus néha tovább megy. A te életedben is. Az életünk tele van változással. Az Istennel való közösségünket és kapcsolatunkat is nem lehet konzerválni. Ma nem úgy ismered Istent, nem olyan kapcsolatban vagy vele, ha már régebb volt a keresztény, vagy mint 1 éve, 2 éve, 3 éve. Vannak benne változások. Van változás az időbeosztásodban, van változás az Isten ismeretedben, de soha nem változott meg. Jézus minden nap vár rád. És ez az ő oldala. A mi oldalon pedig az, hogy megyünk-e hozzá. Tehát azzal soha nincs gond, hogy Jézus leül és vár. Ezt látjuk ezen a napon is. Jézus elment, leült a hegyen, és várta, hogy ki fog jönni hozzá. Meggyőződésem ezen a mai napon is így volt, és így van, hogy Jézus leül, és várja, hogy na, ki szeretne vele beszélgetni. Jézusnál nincs ilyen fogadó óra, hogy csak 8-tól 9-ig lehet vele találkozni. Jézusnál mindig itt van az ajtó, de ne feledd el, az ő részéről megvan a várakozás, vár ránk, és a kérdés az, hogy mi megyünk-e hozzá. És megtaláljuk-e az életünk bizonyos szakaszában azokat az utakot, módokat, időszakokat, amikor tudunk vele találkozni. Mert ugye egészen más egy anyának, amikor egy gyereke van, vagy fiatal házas, vagy 2 gyereke van, 3 vagy 4, egy más helyzet alakul ki, amikor tud az Istennel időt tölteni, amikor oda tud menni Jézushoz. Egészen más, amikor valaki munkanélküli, vagy dolgozik, egészen más, amikor egy műszakban dolgozik, vagy 2 műszakban valaki. Tehát sokféle változata van az életünknek, de egy biztos, Jézus mindannyiunkra vár. És mindannyiunknak a személyes felelősség és lehetőség az, hogy oda menjünk Jézushoz, és megtaláljuk az idejét annak, amikor megyünk Jézushoz, és beszélgetünk vele személyesen. Aztán azt olvassuk, hogy a sokaság kiment hozzá, elmentek hozzá az emberek, nagy sokaság ment hozzá, és ugye vitték a szükségben lévőket. Na nézzük ezt a sokaságot. A Biblia újszövetségi, a Szentiratokban, az evangéliumok tanúság tételében többször visszatérő kifejezéssel találkozunk. A tömegről, a sokaságról többször beszél a Biblia. Jézus a népszerűség korszakában rendszeresen azt tapasztalta, hogy amikor elment egy sűrűn lakott vidékre, akkor még más vidékekről is mentek utána, és keresték az ő társaságát. Mentek kíváncsiskodni, hallották talán a csodáknak, a jeleknek a hírét, néhányan vitték a szükségben lévő nyomorultjaikat, hogy meggyógyítsa Jézus, néhányan pedig csak szenzációt mentek látni, de Jézus népszerűségének a korszakában azt látjuk, hogy rendszeresen a nagy tömeget látjuk körülötte, a sokaságot. A Bibliában a tömeg ilyen szavakkal is fordítható, hogy tömeg, sokaság, nép, csőcselék, sereg, rengeteg ember. Sokféle ember volt ebben a tömegben. Jézus mégis azt lehet látni, hogy elmenve erre a pogány vidékre. A pogány vidékről nem zsidó emberek, Isten nem ismer emberek, báványimádó emberek, bűnben élő emberek sokasága jött hozzá, mégsem küldi el őket. Hozzámentek, ő nem küldte el. Nem mondta, hogy gyerekek, eltévesztettétek a házszámot. Ő várta azokat, akik hozzá akartak menni, és tudta, hogy ebből a sokaságból persze vannak ilyen kíváncsiskodók, vannak, akik önző módon gondolkodnak, vannak, akik csak a személyes problémáikkal jönnek hozzá, és csak magukkal foglalkoznak, de lesznek olyanok közülük, akik elő vagy utóbb a tanítványai lesznek. Akik vagy ezen a találkozáson, vagy néhány évvel később, de ebből a sokaságból megtérnek. Ilyen a tömegevangelizáció. Ilyen az, amikor sok ember felé hangzik az evangélium, mindig az a reménységgel tesszük, hogy lesznek közülük olyanok, akikhez eljut az örömhír, és meg is felismerik Jézus Krisztusban az Isten fiát, megbánják bűneiket, Jézus megszabadítja őket, és örök élettel ajándékozza meg, és így a Krisztus tanítványaivá érnek, és nőnek fel a tömegben. Aztán azt is látjuk ebben a történetben, hogy odavitték a betegeiket, méghozzá elég súlyos betegeket vittek oda hozzájuk, hozzá Jézushoz. És ami döbbenetes, ha figyeljük az előző történetet, a kánaáni asszonynak nem akarta meggyógyítani a gyerekét, pontosan már meg akarta gyógyítani, csak ugye volt egy tanítás benne a tanítványoknak is, hogy milyen az Isten kegyelme, hogy túl nő az Isten kegyelme Izrael határain. És itt tovább viszi a Biblia ezt a tanítást, és még mélyebben magyarázza nekünk azt, ahogy Jézus gondolkodott a pogányokról, és a pogányok felé az evangélium hirdetéséről. Tehát ismét elmegy erre a területre, és ugyanazokat a csodákat teszi meg, amelyet a zsidók falvaiban és városaiban. Semmiben nem különböznek azok a csodák, amelyeket megtesz itt, mint amit tett a tenger, galileai tenger másik oldalán a zsidók lakta területeken. Mit is tesz? Először is a némák beszéltek. Megoldódott a nyelvük. Aki nem tudott beszélni, mondja a Márk, hogy dadogósok és süketek beszélni kezdtek. És a süketek hallottak. Aztán a másik, a nyomorékok és a csonkák, tehát akiknek nem fejlődött ki valamilyen végtagja, és rövidebb volt a lába, vagy egyáltalán nem fejlődtek ki végtagjainak bizonyos részei, a Biblia azt mondja, hogy épp élettek. Tehát azt kell elképzelni, kinőtt a lába. Vagy egy sorvadt kéz, amin nem voltak újak, Jézus imádkozott érte, és akkor így kinyúlt a kez, és teljesen épp lett, teljesen egyforma. Olyan azt kell elképzelni, hogy jött mankóval és viceget, mert rövide volt a lába, az így súgy, megnyúlt a lába, eldobta a mankót, és ugrándozott örömében. Aztán azt is mondja itt az ige, hogy a nyomorékok, csonkák éperkedtek, a sánták, bicegősek és bénák járni kezdtek, tehát akik járásképtenek voltak, vagy bicegtek, megnyúlt a lábuk, vagy meggyógyultak, és a bénaság elhagyta őket, élettel teltek meg végtagjaik, felkeltek és jártak. Aztán azt mondja a Biblia, hogy a vakok és a homályos látásúak, akiknek a látása nagyon rossz volt, ugye hát szemüveg nem lévén, tehát nem lehet elmenni a szemészetre, hogy ilyen lézeres szemműtéttel korrigálják a szemüket, ez ilyen nem volt abban az időben, hanem aki gyengén látott, az hát nehéz hátrányos helyzetben volt, és a vakoknak, tehát a vakoknak a szeme megnyílt, a gyengén látók pedig újra láttak. Aki megvakult, mert korábban látott, az is benne van a Bibliában, ebben a csodatételben, hogy újra visszakapták a látásukat. Akik eleve vakon születtek, azoknak is megnyílt a szemük, akik gyenge látók voltak, meggyógyult a szemük, akik pedig időközben lettek vakok, azoknak meggyógyult a szemük, és újra látni kezdtek. Tehát ezeket a csodákat tette Jézus Krisztus tömegével, mint egy 3 napon keresztül. Több ezer ember vette őt körül, és Jézus 3 napon keresztül imádkozott ezekért az emberekért, és azt kell látnotok, hogy ez személyes törődés és személyes szolgálat volt. Tehát nem úgy kell elképzelni, levette a köntösét, súgy kihajította, és akkor akit ért a köntösének a szele, az mind meggyógyult, hanem mindegyikkel személyesen foglalkozott, mindenki felé személyesen szolgált. Biblia azt mondja, hogy letették, így beszél a Márk evangéliumában, letették Jézus lába elé őket. Tehát közvetlenül a közelébe vitték Jézusnak, és Jézus minden egyes szükségben lévő emberrel személyesen foglalkozott. Dicsőség ezért neki. Aztán azt olvassuk, hogy amikor látták a pogányok, hogy ez történik, akkor azt mondja a Biblia, hogy elcsodálkoztak. Megdöbbentek. Csodálkoztak azon, amit láttak. Mind csodálkoztak. Hát biztos csodálkoztak azon is, hogy ezek a csodák történnek, de a csodálkozásuknak nem csak ez volt az oka. Mint ahogy mondtam, a pogány városokban ott voltak ezek a hős királyoknak a sírjai, ott voltak a bávány templomban a báványok szobrai, így tisztelték Heraklészt ezen a vidéken, vagy Astartét, a termékenység istenét, és ezekben a templomokban babonás félelmekből áldoztak isteneiknek, hogy elnyerjék az isteneik kegyét. A pogány kultusz, a pogány istenhit egy babonás félelemmel párosul. Félnek az általuk tisztelt Istentől, és megpróbálják cselekedeteikkel, áldozataikkal kiengesztelni, megnyerni az ő isteneiknek a kegyét, kegyeit. Aztán mi történik, mit látnak? Nem tudtak segíteni ezek a bávány istenek szeretteiken. Tehát bizonyára próbálkoztak a vakokért, a sántákért, a béna gyermekeikért, az apák, az anyák, Astarténak áldozatokat bemutatni, imádkoztak hozzá, jártak lehet naponként, ugyanis a pogány vallásokban óriási buzgalom van benne. Tehát talán nem tudjátok mindannyian, de például egy buddhista, az minden hajnalban 4 órakor fel kell, és imádkozik ahhoz a szoborhoz. Minden hajnalban. Egy Krisna hívő minden hajnalban fel kell, megmosdatja a bávány szobrot, felöltözteti, meg a bávány szobornak készít ételt. Hatalmas Isten. De ezt teszik. Minden nap. Minden nap felkelnek. És minden nap keresik az isteneik kegyeit. Ebből a háttérből találkozni Jézussal, ez egy megdöbbentő dolog lehetett. Megdöbbenhettek, amikor látták a csodákat. De az is megdöbbentette őket, hogy látták az isteni hatalom mellett a közvetlenségét, az alázatát, a szeretetét, a törődését. Hogy nem egy távolságtartó valaki volt, aki ilyen megközelíthetetlen volt, hanem egészen közel jött az emberek közé ment, és ez megdöbbentette őket. Elámultak, elcsodálkoztak, hogy itt az isteni hatalom, és mégis itt ez az egyszerűség, ez az alázat, ez a közvetlenség, ez a személyes törődés, elámultak. És ez a tapasztalat az Isten szeretetéről, hatalmáról, irgalmáról, alázatáról, közvetlen emberekhez, mint személyekhez való fordulásáról, egy teljesen új és számukra eddig ismeretlen kinyilatkoztatás volt az Istenről. Ezért mondja a Biblia, hogy dicsőítették az Izrael Istenét. Nyilvánvaló volt, hogy az az Isten, akit Krisztus képvisel, akit Krisztus, Jézus Krisztus hozott el közéjük, az nem egyenlő az ő bálványaikkal. Ezért mit tettek? Hát akkor ez az az Isten, aki a zsidók Isten, az egyik az Isten, az Izrael Istene. Sok Isten imádatukban nem találtak ilyen Istent. Nem ismertek meg ilyen Istent. A sok templomban jártak, keltek, és nem találkoztak ilyen Istennel. Nézzük ki, kik is a pogányok. Kit is nevezhetünk pogánynak? Mert azt mondjuk, hogy ezek pogány emberek voltak. De ki is a pogány, akár a mai értelemben is? Azt nevezhetjük pogánynak, aki az élő, teremtő Isten ismerete nélkül éli az életét, kiszolgáltatva körülményeinek, kiszolgáltatva a természet erőinek, a külső körülményeknek, és emiatt félelem járja át az életét. A mindennapi élettel kapcsolatban aggodalmak vannak benne. Olyan személyek, akiknek nincs személyes kijelentésük Jézus Krisztus személyéről, és nincs is vele közösségük. Ezek az emberek a pogányok. Teljesen mindegy, milyen vallásúak. Ha ez igaz rájuk, akkor ezek az emberek pogányok, Isten nélküli élő emberek, az Istennel személyes közösségben nem lévő emberek, akik nem ismerik az Istent, akikre vár az Isten, mint Jézus várt a hegyen. Ezek azok az emberek, akikre még vár az Isten, mert még nem mentek hozzá. A Jézussal volt találkozás olyan tapasztalat volt ezeknek a pogány háttérű embereknek, amelyből egyértelmű volt, hogy jóval hatalmasabb jött el közéjük, mint bálványisteneik, akinek dicsősége, mert ugye dicsőítették Izrael Istenét, akinek dicsősége jóval fölülmúlja és elhomásítja dicső hős királyaiknak emlékét. Mert hát Jézus Krisztus a királyok királya, és az uraknak ura. Azt is tudjuk Istenről, és megsejthették ezek az emberek, hogy az az Isten jött el, Izrael Istene, ugye, aki teremtette és fenntartja a világ mindenséget, de nem csak ezt a földet, hanem az egész univerzumot, annak minden szegletét és atomját. Ne érezték ezt, hogy sokkal hatalmasabb jött el, mint akit ők valóban, valaha is Istennek képzeltek. Azok csak teremtmények. És az az Isten, aki kijelentette magát személyesen Ábrahámnak, aki kijelentette magát személyesen Izsáknak, ugye Izrael Istenéről beszélnek, aki kijelentette magát Jákobnak, aki csaló volt, majd megtért, és új nevet kapott, Izrael nevet kapta, így lett Isten Izrael Istene, és így származott ugye Jákobtól, mint Izraeltől a zsidó nép, tehát ugye a ősatyák tekintetében. Majd kijelentette magát Dávidnak, kijelentette magát a prófétáknak, és végül, de nem utolsó sorban, egyértelmű és tökéletes kijelentést adott Jézus Krisztusban, az ő fiában. Ez az Isten jött el közéjük, és elkezdték dicsőíteni. Ez az Isten, ezek az emberek. A János evangéliumában kapunk erről egy tájékoztatást, a János evangélium a 14. fejezet, 9. versétől a 14. verséig. János 14.9-től 14-ig így hangzik. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem. Hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Tudjuk ennek az ígéretnek a beteljesedését az egyház történelemben is látjuk. Az apostolok, akik Jézus közvetlen követői voltak, az apostolok által sokkal több emberhez jutott el az evangélium, mint Jézus Krisztus személyesen elvihette volna. Tehát egészen eljutott a lakott föld határáig, például Pál apostolon keresztül az evangélium üzenete, és olyan szintig mentek a csodatételek, hogy a testükön lévő ruhadarabokat elvitték, és az emberek meggyógyultak, mikor megérintették ezeket. Tehát ilyen mértékben nyilvánult meg az Istennek az ereje és hatalma ezeken az embereken keresztül, lényegesen nagyobb mértékben és hatásában az evangélium erőteljesen megnyilatkozott annak erejében és hatalmában a teremtett világban az emberek között, távoli országokban is. Viszont egy ígéret is van ebben a ige szakaszban, mégpedig az, ha az ő akarata szerint kérünk valamit, biztosak lehetünk benne, hogy meghallgat. Ezt olvastuk? Tehát kétségünk nem lehet afelől, ha mi az Isten és a Krisztus akarata szerint kérünk, biztosan meghallgat bennünket. Egy akadálya lehet a meghallgatásának, ha az önző kívánságaink és egyéni elképzeléseink szerint imádkozunk, és azt várjuk, hogy ő beteljesítse. Ezek nem teljesednek be. De ha mi benne vagyunk, mert ő itt erről is beszél, ha mi benne vagyunk a Krisztusban, el vagyunk rejtve benne, abban a hullámhozban, arra hullámhozra vagyunk hangolva, ahol ő van, megértjük az ő akaratát, a szívünk tel van azzal a vágyjal, ami benne volt, akkor bizonyos olyan dolgokat fogunk kérni, ami neki tetszik, és ő meg fogja adni ezeket. Meg fog hallgatni bennünket. Az ima meghallgatásnak egy nagyon fontos kulcsa van ebben az ige szakaszban. Tehát, ha az ő akarata szerint imádkozol, bizonyos lesz benne, hogy ő munkálkodni fog, és válaszolni fog az imádra. Számtalan tapasztalatom van nekem is erre. Még ha az idő ízítés az nem is holnap volt, de amikor az ő akarta szerint kértem valamit, mindig meghallgatott, és mindig cselekedett. Soha nem hagyott cserbe. Találkozunk egy újabb kenyérszaporítási csodával, amelyet korábban Jézus a zsidók lakta vidéken 5000 ember megvendégelésekor végzett. Maga mondja, hogy nem emlékeztek ugye a tanítványok később arra, hogy hogyan szaporította meg, hogyan adott 5000-nek, és hogyan adott majd 4000-nek. Tehát mind a két kenyérszaporítási csoda megtörtént, és külön-külön történt meg. Sőt, ugye ez a második csoda, ez azért lényeges is más, mint a korábbi, mert ez pogányok lakta vidéken történik. Azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy szánakozom a sokaságom. Mi az, ami miatt Jézus szánakozott? Mivel foglalkozott Jézus? Mi indult meg a szíve? Hát, mit olvastuk? Éhesek voltak. Hát azon indult meg Jézus, hogy nem volt kenyerük. Mit járná a dolog? Hát emberleg azt mondjuk, hogy hát Istennek kisebb dolga is nagyobb annál, mint hogy most azzal foglalkozom, hogy én éhes vagyok, de ez nem így van. Jézust érdekelte a fizikai szükségük ezeknek az embereknek. Törődött vele. Nem csak a nagy dolgok érdeklik Jézust az életünkben, hanem az ilyen számunkra sokszor felfoghatatlan az, hogy Jézus hogyan törődik a mi egyszerű, ilyen jellegű szükségeinkkel. De látjuk a Bibliában, hogy ezeknek a pogány embereknek az üres hasa foglalkoztatta Jézust. De az a másik megdöbbentő az, hogy ezeket a pogányokat még nem foglalkoztatta az, hogy éhesek. 3 napja vannak Jézussal, és egyszerűen megfeledkeztek arról, hogy még haza kell menni innen a pusztából, lehet, hogy órákat meg a melegben egy fél napot kell, vagy egy napot kell gyalogolniuk, és nincs enniük, nincs mit inniuk, és ezt elfelejtették. Jézus jelenlétében valóban ezek a testi, fizikai szükségek így megszűnnek. Megfelelkezel a problémáidról, a fizikai gondjaidról, a munkahelyi problémáidról, a családi gondjaidról, a munkahelyi problémáidról, a szükségeidről, így megfelelkezel. Jézus jelenlétében egyszerűen egy más értékre kezd az ember előtt lebegni, vagy más értékre lép be, ebbe a valóságba, az életünkbe. És ezek a pogány emberek is olyan mértékben bekerültek Jézus jelenlétébe, Isten jelenlétébe, hogy elfelejtették ezt a fizikai világnak a dolgait, hogy Jézussal voltak. Ez fantasztikus, nem? Bizonyára tapasztaltátok többen, amikor egy hetes ilyen csendes hetünk van, tényleg szellemileg áldott táborunk, és úgy kivonulunk a világból. Többször volt ilyen nekem, hogy Tahiban voltunk a baptista egyháznak a táborában, és ott nincs bolt, nincs strand, nincs semmi. Tehát nagyon hosszúan kell gyalogolni ahhoz, hogy egyáltalán valamilyen televízióhoz, vagy ilyen bármihez juss. És hétig ott voltunk, egész a Biblia, imádat, dicsőítés, könyörgés az elveszettekért, készültünk a misszióra, és hét után lejöttünk a hegyről, egy hegyen is van ráadásul, és néztük ezt a világot, hogy te ilyen van, tényleg? Ez a világ ilyen. Egyszerűen annyira kiléptünk ebből a valóságból Isten jelenlétébe, hogy megszűnt létezni a világ, és így elszaladt az a hét. Ezek az igazán jó idők. Ezek a jó, igazán jó Isten eltöltött idők, amikor elszaladnak az órák, elszaladnak a napok, és akkor kilépsz Istennel a való világba, akkor szembesülsz, hogy ó, tényleg, itt vannak megszállottak, meg vannak kocsmák, meg vannak elvesztettek, ó, tényleg, hát ez így van, most akkor menjünk, fogjunk munkához. A Jézus pedig fontosnak tartotta azt is, hogy a tanítványival megosztja, ami a szívében van, ezekkel a pogány emberekkel kapcsolatosan. És a tanítványit hívta magához, és mondta neki, hogy figyeljetek, szánakozom, aggódom értük, hogy nincs mit enniük, és amire hazaérnek, elájulnak az éhségtől. Ezek azt mondja, most nem foglalkoznak semmivel. Ezeket annyira betölti az most, hogy itt vannak, hogy de Jézust érdekelte, hogy mi lesz holnap velük. És mondja a tanítványainak, és ti hogy vagytok ezekkel az emberekkel? Úgy gondolkodtok, mint a kánaáni asszonynál? Hogy nem adható a fia kenyere a kutyáknak? Mert azt tudjuk, hogy Jézus adott kenyert a zsidóknak, mint Mózes által adott Isten a pusztában mannát. Mondták is a zsidók, hogy Mózes mannát adott a pusztába, akkor ez a kenyér dolog most már rendszeres lesz minden nap? Mondta is Jézus, ti azért jöttetek, mert ettetek a kenyerekből, nem azért, mert hisztek bennem. Tehát oké, a tanítványok ezt úgy el tudták fogadni. Az Isten meglátogatott bennünket, és adott mannát a zsidó népnek, mint Mózes idejében a pusztában. Na de hát mannát adni a pogányoknak? Hát az nem, az kutyák. Jézus tovább viszi ezt a kijelentést, és mondja, de Isten gondot visel a pogányokra, és ugyanúgy tud nekik mannát adni, élelmet, kenyeret adni, mint a zsidóknak. Mert szereti őket. És ezért bevonja a tanítványait ebben a nagy kalandba, és akarja, hogy lássák a tanítványai az ő szívét, hogy hogyan érez az elveszett emberek iránt, akik tényleg bálványimádók voltak, Isten nélkül éltek, tele voltak szükségekkel, betegségekkel, nyomorúságokkal, napokat töltöttek hamis Istenek imádatával, mégis szerette őket, és mégis fontos volt neki, Jézusnak, hogy mi lesz velük. Tanítványai válaszolnak. Válaszuk nagyon gyors és rövid volt. Azt mondták, Uram, nem mondják, csak azt mondják, hogy honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot. Tehát tudjátok, szoktuk mondani, mint a mi se történt volna, semmi nem változott az életükben. Még nem régen tapasztalták meg, hogy 5000 ember, 5000 férfi és hozzákapcsoló nő kapott ételt 5 kenyér és 2 halból. Jézus eltördelte ezeket, odaadta nekik 12-nek a darabocskákat, szétosztották az embereknek, és aztán mondta, most szedjétek össze, és mindegyik tanítványnak a kis élelmiszeres kosara tele lett a maradék darabokkal. És elfelejtették. De az is lehet, hogy az is gondot okozott nekik, hogy nem hitték azt el, hogy Isten gondot fog viselni a pogányokról. Hogy Isten törődni fog velük, hogy az Úr Jézus adni fog ezeknek is enni. Nőjenek ki. Majd megtanulják a megtérése vezető utat. Majd, ha pusztulnak, akkor majd megtérnek. Lehet, ezt gondolták, de az is lehet, hogy nehéz volt a szívük. És új lecke kellett nekik, hogy Isten gondot visel a fizikai szükségekről is. Hát ezt elfelejtették. Tudom, hogy közöttünk nincs senki olyan, akinek újra kéne ezt az Úrnak tanítani, hogy hogyan segítette meg az előző időszakban az életében, és hogy ugyanúgy meg tudja segíteni a mostani szükségeiben is, mint ahogy megsegített 1 éve, 2 éve, 3 éve, vagy 1 hete. Mert nem olyan sok időt eltel a 2 esemény között azért, hogy az emlékekből lehetett volna előkaparni ezt a csodát, mert hát gondolj bele, azért részt venni egy olyan istentiszteleten, ahol mondjuk, hogy 5000 ember biztos volt, de lehet, hogy mondjuk még 3, még 4, vagy 10000 ember kapott enni 5 kenyérből, 2 halból, úgyhogy te vitted oda a kis kockadarab kenyeret, aztán törték, aztán meg te leszetted a kosaradat kenyérrel, csak nem fejtetted volna el, nem? Vagy mégis elfelejtenénk? Az is lehet, tehát, hogy földhöz ragadt volt a gondolkodás módjuk, és elfeledkeztek arról, hogy milyen hatalom van Jézus Krisztusnál, és milyen irgalom van ő benne. Most 7 kenyér van, nem 5. A Biblia azt mondja, hogy nem 2 hal van, hanem egy kevés, tehát valószínűleg több hal volt, mint 2. Tehát alapvetően a kiindulási pont közelebb volt ahhoz, hogy megvalósuljon a csoda, mert most csak 4000 ember volt. Tehát még a lecke az olyan szintű, hogy na, jó rendben van, akkor most egy újabb magyarázat következik, kicsit egyszerűsítjük a feladatot. Mert mint hogy erről lenne szó itt, hogy akkor tegyük lejjebb a létszert, kicsit közelebb legyen ahhoz, amit el tudtok képzelni. De nem tudták elképzelni. De se tudták elképzelni. De éppen ezért jelentik a magát az Úr, hogy hitük legyen és hitünk legyen. Megkérdezte tőlük Jézus, hogy mitek van. Mint hogy nem is hallotta valamit beszélnek, nem akart ezzel foglalkozni. Ne aggódj, Jézus nem fog válaszolni a panaszaira meg nyafogásodra. Tehát ne lepődj meg, ha Jézus úgy beszél veled néha a Bibliából, mint hogyha nem is hallotta valamit előtte nyavajogtál. És meglepődsz, hogy de hát Uram, nem erről akartam beszélni. Tudod, mi jobb arról nem beszélünk inkább. És beszélünk olyanról, ami értékes. És ami neked is javadra válik. Tehát néha Isten úgy beszél velünk, mint hogyha nem is hallottam, amit előtte mondtunk. Hallotta, hogy csak nem látja értelmét azzal foglalkozni, mert azból nem lenne semmi jó. És azt mondja nekik, hogy nektek mitek van, mi van nálatok. Ne feledd el, Isten minden szükségben lévő ember életében ezzel a kérdéssel kezdi. Ne feledjétek el, amit az elmúlt héten vettünk az özvegyasszonynál az egy korsó olaj témájában. Tehát mindig ezt kérdez Isten, amikor szükségben vagy, nem azt kérdez, hogy azt mondd, hogy mit nincs, mert azt nagyon tudjuk mondani, hogy mi kéne, meg mi nincs, azt kívülről vágjuk. De Isten pontosan azért teszi fel ezt a kérdést, hogy mit van, mert a semmit nem lehet megáldani. Aki azt mondja, nincsen semmije, azt nem is lehet megáldani. Márpedig olyan ember, akinek nincs semmije, nincs. Mert aki létezik és él, annak legalább van élete. Minimum van neki az, hogy él. Tehát van élete, van keze, van lába, van feje. Ugye, hát fej nélkül nem élet, nincs élet. Tehát feje csak van. De van neki valami, nem? Van bölcsessége, képessége, ismerete, kapcsolatai. Legtöbb embernek van szakmai végzettsége. Van kegyelmi ajándéka. És bizonyára vannak fizikai dolgai is. Azért vannak sokan, vagy többen szellemileg, figyeljetek, nagyon fontos, szellemileg, lelkileg és fizikailag szegény állapotban, mert azt mondják, hogy nincs semmiük. Jézus pedig azt kérdezi a szükségben lévőtől, hogy mit van. És azt kéri, hogy na azt add ide nekem, a lelki, amivel lelkileg rendelkezel, amivel szellemileg rendelkezel, és amivel fizikailag rendelkezel, hogy én meg tudjam azt áldani. És meg tudjon azt sokasodni, és elég legyen annak a soknak. Nem csak neked, az Isten áldása, ne felejtjétek el, soha nem pusztán rád koncentrálódik. Több ember azért szegény, mert megáll magánál, amikor kérni akar. És mivel nem Jézus szerint kér, ezért nem kap semmit. A Jézus szerint való imádság az úgy kér, hogy adni is tudjon. Visszaemlékszem arra, amikor lakást kerestünk, és azért imádkoztunk. Feleségemmel úgy kértük az Urat, Uram, olyan lakást kérünk, amelyben vendégeket tudunk fogadni. Úgy kérünk tőled áldás, hogy mi tudjunk azzal szolgálni. Ilyen lakással áldj meg bennünket. És ahol kerestük a lakást, ez egy szempont volt. Hogy hogyan tudunk ebbe vendéget fogadni. Nem a lakás méretétől számít, nem a lakás méretétől függ. Mert tudok olyat a gyülekezetben, aki nyár úgy fogadott vendéget, hogy a házaspár egyik fele kiköltözött sátorba, hogy tudjanak fogadni egy vendéget az egyszobás lakásukba. Tehát nem attól függ, hogy mekkora van, hanem milyen a szíved. De ha nincs vendégszerető szíved, akkor nem is kap semmit. Mert nem Isten szerint kérsz. Pusztán a magad javára és önző kívánságaidra imád kérsz. Tehát azért az alapelv a imánál az, hogy úgy gondolkodj, úgy kér Istentől, hogy ne csak magad számára kér, hanem amit kérsz, abba gondolkodj, hogy tudsz áldásálni másnak. Tehát túl csoduló módon. Ilyen az Isten áldása. No, hozták ezt a 7 kenyeret, meg néhány halat, nem tudjuk hány darab hal volt, és akkor oda vitték Jézushoz. Kerek szemekkel várták, mi történik. Jézus megkezdte az előkészületeket. 7 kenyer volt, és néhány hal. Gondolj bele, olyan ez, hogy te vendégséget készítesz, és meghívsz a kis lakásodba 15 embert, de csak 2-nek van kaja. Tehát annyi kajád van otthon, hogy 2 tudsz vendégül látni, de úgy alakult, hogy 10 jönnek. És elkezded készíteni a helyet. Akkor jössz, hogy nincs elég széked. De még hely sincs elég egy helyben, hogy le tud ültetni, tehát a folyosón, a mosdóba, meg a hálószobába, meg mindenhol, valahogy le kell ültetni őket, vagy állnak. Gondolom, akkor az állófogadás lesz, mert székem sincs annyi. De elkezded előkészíteni. De még nincs meg, amit adj nekik enni. Ez ilyen volt. Jézus azt mondta nekik, hogy üljetek le, készüljetek fel az étkezésre. De csak 7 kenyér volt, meg néhány hal. 4000 ember volt. Nem 4-5 ember, akitől néha mi keresztények megijedünk. Néhány asszony és férj, vagy férfi, vagy nő, vagy lány így szól. Ilyen kifogásokkal kerülik el a vendégszeretet gyakorlását. Én nem tudok jól főzni. Milyen ciki a leégek. Mi szegények vagyunk. Nekünk nincs elég székünk. Nekünk kicsi a konyhánk. Nekünk meg kicsi a házunk. Vagy nincs is. Hát nem is lesz nekik nagyobb. Amíg így gondolkodnak, nem kapnak semmit az Úrtól. Ebben biztosak lehettek. Kigüzülhetik, de hogy áldás nem lesz rajta, az biztos. Inkább gondolkodj arra, az úgy, min van? Mivel tudok szolgálni? Mit tudok oda tenni az Úr kezébe, hogy megáldja azt? Hogyan tudok áldással lenni azzal, amit Istentől kaptam? Oda tenni az Úr kezébe. Ebben van gazdagság. Aki nem így gondolkodik, hanem a kifogással keresi, bizony beleragad a kicsinyesség és hitetlenség mocsarába. Megragad az élete, és nem növekszik. Viszont azok, akiknek az, amik van, az készek odaadni Isten kezébe és megosztani másokkal, azok áldottak és áldások is egyben. Ezek boldog emberek, Isten szerint gazdag személyek, házaspárok, családok, és ezeket Isten tovább segíti, nekik sáfárságra többet tud adni. Aztán mit tett Jézus? Vette a 7 kenyeret és a halakat, és hálát adott. Jézus megáldotta azt a keveset, amit oda tettek az ő kezébe. Hogyan is tette ezt? Mi volt a módja a kenyérszaporításnak? Megmondom, elmagyarázom nektek a kenyérszaporítás csodájának a módszerét. Tehát hogyan lehet... Nyilván ezek szellemi alapelvek, értsétek meg, és ne kezdjetek gyorsan ilyen nappalikban menni, és 7 kenyeret venni. De hiszem, ha arra lenne szükség, hogy ennyi embert megvendégeltek, és a szívetek olyan, akkor Isten megáldana úgy benneteket, hogy ezt meg tudjátok tenni. Biztos vagy benne. Mert nem változott semmit. És ha neked holnap 4000 emberről kéne gondot viselni, akkor téged Isten úgy megáldana, hogy ezt meg tud tenni. És erről beszélnek azok a hívő embereknek a történetei, Müller György története például, vagy a baptista szeretett szolgálat története, akik 5000 forinttal indultak el, és most sok ezer ember felé szolgálnak, és nem tudom hány száz árváról viselnek gondot. 5000 forinttal kezdődött. Nagyjából majdnem ennyi az értéke. Így egy kis lazacsal megspékelnek 7 kenyeret, akkor körülbelül ki is mehítetted. Elég se. Az 5000 forint. Csak hogy értsétek, hogy ezek itt vannak közöttünk, tehát ezek nem 2000 éves történetek, ezek ma átélhető valóságok. Nem azt mondja Jézus, mikor megkapta ezt a 7 kenyeret, és néhány halat, hogy gyerekek, nem tudnátok egy kicsit többet adni? Ez nagyon kevés. Lájtos. Kicsit húzzatok bele. Forgassátok ki a zsebeteket egy kicsit. Gyerekek. Na, van ott még több is. Tudta, hogy nincs. Jézus tudta, hogy csak ennyi van. És nem 8 kenyér van, nem 7,5, hanem csak 7. Ezért azt mondta, pont elég. A hit ember ilyen őrült. A természetes ésszel gondolkodó ember számára. Az első kulcsa a kenyér szaporításnak mi volt? Odaadták, amik volt Jézus kezébe. És Jézus hálát adott ezért. Tehát a kenyérszaporodás első kulcsa az, hogy tedd oda, amit van Jézus kezébe, és adj hálát azért, amit van. Ez az áldásnak az első kulcsa, és a lépés afelé, hogy Isten meg tudjon téged áldani. És be tudja tölteni a szükségeidet, túláladó módon, ne felejtsd el, Isten nem úgy áld meg, hogy csak neked, hanem úgy áld meg téged, hogy rajtad keresztül másoknak is áldás lehessen abból, amit ő ad. Nagyon fontos dolog. Összegüzülhet az ember sok mindent, és gyűjtheti magának, a gyerekeinek, rakhatja, de ez nem Isten áldása. Az Isten áldásában békesség van, szabadság van, öröm van, felszabadultság van benne, dicsőítés van benne, úgy állsz benne, és azt mondod, hát Uram, ez egyszerűen elképesztő. Ahogy te működsz és munkálkodsz. Szóval azt se felejtsük el, második lépésként, hogy Jézus megtörve a kenyeret, ugye, és a halakat hálát adott, de nem adja oda az embereknek, hanem ezeket a kenyér darabokat és hal darabokat elosztja a 12 tanítványnak. Ebben a fázisban még nem szaporodott meg a kenyér, és nem szaporodott meg a hal. Mikor kezdett megszaporodni? Amikor ők elkezdték megosztani azt, amit Jézus Krisztus adott nekik, mert megértették mindenük, amik van, az Úré. És amikor elkezdték megosztani másokkal, akkor kezdett a szaporodni, természetfeletti módon. Az emberek azért ragadnak bele, és maradnak áldatlan állapotba, mert nem kezdik megosztani másokkal, amit kaptak. Ha elkezdenék megosztani, akkor szaporodna, sokasodna. Tehát a második kulcs, vagy a harmadik, add Jézus kezébe, adj hálát, és kezd el megosztani, amit van másokkal. Természetesen mindehez nélkülözhetetlen az a lelkület, ami Jézusban volt, az a szeretet, az a törődés, az az irgalom, ahogy foglalkozik ezekkel az emberekkel. Tehát ezek a tettek, mint be voltak csomagolva, átjárta ezeket a cselekedeteket, az a lelkület, amely Krisztusban volt, az az irgalom, szeretet és törődés, amellyel ezekhez, az emberekhez, a tömegben, mint személyekhez fordult. Ne feledd el, Jézus személyenként szolgált feléjük. Oda vitték hozzá az embereket, szolgált feléjük, imádkozott feléjük, 3 napot töltött el azzal, hogy ezek felé az emberek felé reggeltől késő estig szolgáljon. 3 napig folyamatosan. És neki sem volt több a 7 kenyérnél néhány halnál. Ez a kenyérmennyiség, ettől ők se laktak volna, jó? Az ő csapata. De mikor összeszedték, abból 7 telekosár maradt. Bőségesen volt elegendő az egész csapatnak. Nem csak mára, holnapra is. Hogy szaporodott meg, amiük volt? Odaadták Jézus kezébe, háladás megjelent, és elkezdték megosztani. És mit tapasztaltak? Sokkal több maradt, mint amivel elindultak. Hányan tapasztalták már azt, amikor elkezdtek szolgálni anyagi javakkal az Úrnak, és elővették a régi kabátot, benyúltak a zsebébe, és találtak benne egy 5000 forintost. És azt mondják, azt se tudom, hogy ez hogy került bele. Fogalma sincs. Ki tette azt oda bele? És hány ilyen csoda van, amit az ember tapasztal, hogy megáldja Isten a munkahelyén, plusz jutalmakat kap, munkalehetőséget kap, fizetésemelést kap, a szüleit megáldja Isten, és azon keresztül a forrásokat. Isten, most én néhány nem ötleteket akarom Istennek adni, hanem csak néhány tapasztalatot mondok el, mert az Isten nem ilyen ötletszegény, most kimerítettem volna az ő áldásainak forrását, mint lehetőséget. Azt mondja az Isten igéje, hogy senkinek nem lett kevesebbje, sőt, többje lett, aki elkezdett adni. A második korintusi levél 8. fejezet 12-től 15. versi terjedő szakaszban így szól erről a Szentírás. 2 Korintus 8, 12-15. Mert ha megvan a készség, tehát a szív hozzá, a lelkület, az aszerint kedves, mármint Istennek, amilye kinek-kinek van, és nem aszerint, ami nincs. Tehát amikor adni akarsz, Isten nem várja tőled, hogy olyat adj, amivel nem rendelkezel. Nem is kéri. Isten nem máshoz viszonyítva látja a te életedet, hanem téged lát. Személyesen. És onnan akar tovább vezetni lépéssel. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Tehát nem egy esztelen adakozásról van szó, most akkor a bálványaimnak megfelelve megfeszítem magam, és megteszem, hogy elnyerem a kegyeiket. Isten nem ilyen. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően, a mostani időben, ugye tudjátok, éhínség volt Jeruzsálemben, tehát egy olyan korszak jött el, amikor Isten népe egy része éhezett, ennek több oka volt. A mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslegesége is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. És jön a, ugye a manna történetéből egy idézet, a Mózes könyvéből, amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki kevesebbt, annak nem lett kevesebbje. Így működik Isten a gyülekezetben, a szentek közösségében. Azt mondja a Biblia, hogy mindnyájan ettek, és jól laktak. Tehát nem arról volt szó, hogy egy olyan vizit volt, ahol a kis falatka szendvicsek voltak, és mindenki cikinek tartotta, a kettőt vett. Látta, hogy akkor a mellette lévének már nem jut. Tudjátok, minden süteményben egy szokott maradni a végén. Mindenki kínos kivenni az utolsó. Tehát nem erről szól a dolog. A Biblia azt mondja, hogy mindnyájan ettek, és jól laktak. Tehát Isten áldása nem olyan, hogy félig, vagy negyedig elégít meg, teljesen megelégít. Jó, nem telezabálták magukat, hanem jól, olyan finomat ettem, jól érzem magam. Kenyerecskét, finom halacskát. Ó, de cuki, friss volt, nem is tudtam, hogy ott volt néhány napja a Tarisznyába, minimum 3 napos lehetett. De ez olyan frissnek tűnt ez a kenyér. Olyan jó volt, friss, minden most vették volna ki a sütőből. Friss, finom halacskát. És mindenki jól lakott, ehetett. És még maradt is 7 tele kosára. Amikor Jézus kezébe teszed a dolgaidat, és másokkal elkezded megosztani, akkor az megszaporodik. Ez így van ma is. Amikor, amit Istentől kaptunk, és oda tesszük Jézus kezébe, és elkezdjük megosztani, és hálát kezdünk adni, ez Isten dicsőítését fogja szülni más emberek életében. Ebből jön egy magasztalás és háladás más emberek életében. Jön egy dicsőítés más emberek életében. Ebből következnek a barátságok. Kapod gyümölcsként a barátságokat és áldásként, hogy barátokat szerzel ezekkel a javakkal. És kiszabadulsz, egy olyan lelkületet kapsz, amiből kiszabadulsz az önzésből, és egy adakozó szabad szíved lesz, és szeretetből, önzetlenségből fakadóan kezdesz szolgálni képességeiddel, ajándékaiddal, lelki, szellemi és fizikai javaiddal. Lelki, szellemi és fizikai javaiddal. Végül pedig azt olvasok itt, hogy ezek után elbocsátotta a sokaságot. Nézzük Jézus szolgálatát. Mikor küldte el őket? Először is személyesen foglalkozott velük, tehát foglalkozott a lelkükkel. Ezen elcsodálkoztak. Ezen a baráti, alázatos, odahajló, törődő hozzáállástól foglalkozott a lelkükkel. Aztán foglalkozott a szellemi életükkel. Felismerték az Istent. Dicsőítették az Istent. És foglalkozott a fizikai, testi szükségeikkel is. Mind a 3 területen szolgált Jézus Krisztus az emberek felé. És miután szolgált feléjük, akkor bocsátott el őket. Jézus tehát gondot visel a lelki, szellemi és fizikai szükségekre egyaránt, és csak utána bocsátja el az embereket. Ilyen hely az Isten gyülekezete is. Ilyen hely a Krisztus teste. Ahol megjelenik a krisztusi szeretetből fakadó gondoskodás, és megvalósul a testvéri közösség. És egy ilyen Krisztus testben, azaz gyülekezetben tapasztalhatóvá válik a hit. És elhangzik az a mondat, ne aggódj, Jézus bőven elég. Ne aggódj, Jézus nem csak elég, hanem Jézus bőven elég. És meggyőződésem, hogy az ilyen Krisztus test, az ilyen gyülekezeti élet, amelyben megvannak a törődő kis csoportok, nem csak egymással, hanem másokkal is törődő kis csoportok, ott megvan az egészséges közösség, tanítás, ott van foglalkozás az emberek lelki, szellemi és fizikai szükségeivel is, és Isten a hitet tapasztalattá fordítja. És valóságá válik ez a mondat, ne aggódj, Jézus bőven elég. Csinálhat a kormány akármilyen szociális hálót, összeborulhat akármilyen szociális rendszer, nem veled el. Az egyház Pál apostolában nemzetközi módon viselt gondot a testvériségről. Sokan nem értik, hogy a baptista szeretett szolgálat hogy tudott lenni a világ bármely sarkán. Tudjátok, hogy? Elmegy és megkeres a helyi baptistákat. És azt mondják, testvérek, bajba vagytok, mit tudunk nektek segíteni? És a helyi baptista közösség mondja, ez is ez a szükség. Itt van 80 önkéntesünk, megyünk veletek szolgálni, hozzátok, és segítünk szétosztani, és eljutatni az emberekhez személyesen. A testvéri kapcsolaton keresztül attól akkor az a szolgálat, amekkora szolgálat, hogy a testvéri kapcsolatokon keresztül szolgál a nemzetek és a népek felé, a helyi Krisztus testen keresztül, és segíti a föld más Krisztus teste, az övét, a hozzátartozó testvéreket. Hát ennél jobban szervezett közösség nincs a világon sehol. Ez jobban szervezett, mint az ENSZ. És önzetlen. És ez működött az apostoli korban. És meggyőződésem, hogy ez kell, hogy helyreálljon az egyházban. De ez kellene olyan emberek, akik megérték Jézus kérdését. Mitek van? Mit nem is hallaná Jézus a panaszkodásokat? Mit van? Kész vagy ideadni? És megtanítanak téged, hogy kell az én kezembe tenni, hogy jó hálát adni, és hogy gondolok, hogy egészségesen, hogy az én áldásom túlcsorduló. Én nem csak annyira akarlak megáldani lelkileg, hogy jól érezd magad, és neked békességed legyen. Én olyan áldást akarok neked lelkileg adni, hogy erőt önts másokba. Hogy több legyen neked, mint másnak van. Hogy túláladjon rajtad. Ez az én áldásom. Így akarlak megáldani. Ez a tervem. Én úgy akarom megáldani szellemi javakkal, hogy tudj szolgálni mások felé. Hogy ez az áldás gazdagítsa a szellemi életét másoknak. Megérdése jusson Istennel kapcsolatban, Isten munkájával kapcsolatban, Jézus Krisztussal kapcsolatban, az Isten igéjével kapcsolatban. Hogy hogyan kell az Urat szolgálni. És az én áldásom fizikailag is olyan akar lenni, és amit Isten áldását el lehet megismerni, olyan módon áldja meg a fizikai életünket is, hogy másokat gazdagító életünk legyen. Ezt jelenti az, hogyha az ő akarata szerint kérünk, akkor meghallgat minket. Ez biztosan így van. Ez biztosan így van. Kívánom nektek, hogy igazodjunk, mint a tanítványokat próbálta Jézus igazítani ezekhez a szellemi valóságokhoz. És hadd tapasztaljuk meg az életünkben, hétről hétre, napról napra, hogy a Krisztus testében el van helyezve ez a szellemi törvényszerűség, ennek a működése. Mint ahogy tesszük is sokan, és teszitek is sokan. Mert jönnek, mennek az adományok, a segítségek. Munkahelyet keresünk egymásnak, anyagilag segítjük egymást, bátorítjuk egymást, imádkozunk egymásért, tanítjuk egymást. Működik. Hadd legyen ez tudatos. Hadd újuljon ez meg. Lépjünk ki a kicsinyes gondolkodásmódból. Hogy honnan szedjünk ennyit? Jöjjünk ki a problémakeresésből, jöjjünk ki a kicsinyességünkből, a pitjánerségünkből, és értsük meg, hogy akit mi szolgálunk, az hatalmas. Ővé az univerzum. Minden bolygója. És minden atomja. Ővé! Nevetek rajta, és mosolyog rajta, hogy emberek vásárolnak a holdon. Földet. Ilyen idiótasára költik a pénzüket. A Biblia azt mondja, hogy az elemek recsegve, ropogva felvonulnak. A hold is. Egy konténerbe akarnak lakni? Hát felbomlik, nem lesz az sem. Őrültek az emberek. Úgy gondolják, hogy jön az ítélet, a végső ítélet 2012-ben a földre, majd elköltöznek a holdra, a baj lesz. Erre költik az drága pénzt. Erre dolgoznak, güzülnek, és meghalnak szívinfarktusba érte 40-50 évesen, hogy a holdon legyen nekik egy kockoljuk, egy konténer mínusz 120 fokban. De jót lehet sétálni olyanban. Gyors hibernálás eset áll fenn. Legalább nem romlik tovább. Aztán fordul egy kicsit, aztán kiolvad, mert több száz fok aztán gyors olvadásra segíti. Tehát az emberek próbálnak menekülni Isten elől. Neked nem kell. Jézus leül a hegyen, ma is leült, most is ma, ebben az órákban, amikor együtt vagyunk, és vár. Kit vár? Téged? Téged vár Jézus, hogy jössze hozzá, hogy tanítson valamit neked róla, az ő áldásáról, az ő testi, lelki, szellemi gondviseléséről. Hogy kapj valami olyat, amivel nem csak te leszel gazdag, hanem olyan gazdag leszel, hogy mást is meg tudsz gazdagítani. És a hit valóságá válik. Hogy ne aggódj, ne félj, Jézus, hogy mondtam, bőven elég. Mondjuk együtt, ne aggódj! Jézus bőven elég. Forduljon valakihez, és mondd neki ezt bátorításul. Amen.